Szinergia Podcast. Fejlődésre inspirálunk.
Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat. Egy új témával érkeztünk, ami a szinergiának egyébként egyik alapvető és számunkra legmeghatározóbb témája, ez a változáskezelés. Azért is érkeztünk ezzel a témával, mert a korábbi podcastekben még nem emeltük ki, de ebben igen sok tapasztalatunk és tudásunk van, és pontosan emiatt jutottunk arra, hogy talán két részletbe is érdemes ezt most osztanunk, úgyhogy a mai alkalommal most a változási képesség fejlesztésével, illetve az enervált szervezetek megfiatalításával, energizálásával fogunk foglalkozni Havrancsik Istvánnal, aki a Szinergiának az alapítója és főtulajdonosa a mai napig és ügyvezetője, és magam részéről pedig Császár Helga vagyok, aki szintén a Szinergiának az egyik társtulajdonosa, ügyvezetője, és egyébként mind a ketten szervezetfejlesztési, változáskezelési szakértők is vagyunk. Későbbiekben egy másik témával még fogunk érkezni a változáskezelés kapcsán, ami pedig a projekt és programmenedzsmentjével fog foglalkozni ugyanezen témának, úgyhogy érdemes a későbbiekben is hallgatni minket, de most akkor fókuszáljunk a mai témánkra. István, kérdeznélek is rögtön. Mikor mondjuk azt szerinted, hogy egy cég enervált, energiavesztett, akár megöregedett egy picit?
Így van, ez egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon sok cég saját maga nem ismeri fel, hogy mi lehet ennek az oka, ebbe szeretnénk segíteni. Hogyha valaki ráismer, hogy na, az én cégem milyen, akkor ott változásra lesz szükség. Az egyik ilyen ok, ez az üzleti ok. Ez, amit már a belsők is nagyon jól éreznek, mert lehet, hogy csak készpénzért lehet például vásárolni az alvállalkozóktól. Persze, akkor hivatkozhatunk Covid-ra és sok mindenre, hogy nem a működésünk miatt van mindez így, hanem azért, mert a környezetünk ilyen, ez már önmagában egy ilyen üzleti tünet. A másik üzleti tünet, hogy az árbevétel az stagnál, vagy esetleg csökken, itt is gyorsan megmagyarázzák a vezetők, sőt az ott dolgozók is, hogy valószínű azért van ez így, mert nagy a verseny, drágultak az anyagok, nagy az infláció, de valójában a szervezet megöregedése, enerváltsága az ezeken a tüneteken látható. Akkor, amikor egy cég nem ismeri fel, hogy változásra van szükség, akkor magyarázatokat talál erre, és nem lehetőségeket keres erre. Keveset fordítanak arra, hogy képzésre küldjék az embereket. A marketingre keveset fordítanak, úgy gondolják, hogy az nem fogja megérni. Informatikai eszközeik nagyon régiek, öregek. Maga az iroda, az infrastruktúra, és minden megöregedett. Most ez nagyon fontos, hogy a megöregedettség attól, hogy egy szervezet öreg, az nem jelenti azt, hogy enervált is, mert egy idős, öreg szervezet is meg tud újulni, hogyha figyel az újakra, figyel a lehetőségekre, fordít a fejlődésre, vesz föl fiatalokat, a lehetőségeket keresi, és nem a kockázatokat.
Igen, erre én is szeretnék rácsatlakozni, mert tényleg az, hogy a szervezetnek mennyi a kora, az igazából egy abszolút egy részinformáció, tehát ugye az, hogy a Szinergia is most 30 éves, ezt behozhatjuk talán ide, mint gondolat. Én azt gondolom, hogy ez nem jelenti azt, hogy mi egy megöregedett szervezet lennénk, persze hazabeszélek, de tényleg azt gondolom azt, hogy sokat fordítunk arra, hogy időről időre, sőt, rendszeresen évente ezt felülvizsgáljuk, hogy mi az, amiben újítanunk kellene, hogy mi az, amiben igazából szolgáltatásaink terén mindenképpen fejleszteni kellene, és egyébként az üzleti modellünkben, a csapat összetételében, az irodakörnyezetben, hát több mint 20 év után váltott például irodát a Szinergia, ami éreztük, hogy már kicsit visszafog például minket. Ez is egy ilyen érdekes élmény volt, egyébként személyesen is megélnem, és mostanra egy olyan új irodába találtuk meg a helyünket, ami sokkal inkább jelképez minket. Tehát, hogy valóban a kor az nem erről szól, hogy megöregedett is lenne a szervezet, lehet egy 5 éves szervezet is megöregedett, hogyha lelassul és üzletileg nem foglalkozik eleget azzal, hogy hogyan is mutat jól ő a piacon, és hogyan is lehet ő neki megfelelő piaci részesedése.
Így van, és van még egy olyan tünet, amit talán mindenki nagyon egyszerűen le tud ellenőrizni a saját cégében. A régi érdekeltségi rendszerek arról szóltak, hogy valaki kap egy fix fizetést, és azért neki reggeltől estig kell dolgoznia, és mi azt látjuk, hogy a fiatal, energikus szervezetek, a fiatalt itt a produktivitás értelmében, és nem a kor értelmében, hogy azt Helgés elmondta, értjük, ott már az érdekeltségben benne vannak az eredménytől függő érdekeltségi részek, akár az eredményből való részesedés, akár az üzlet megszerzésére, akár a fejlesztése motivumok, díjak, lehetőségek, meg lehet pályázni új funkciókat, tehát egyszerűen másképp kezelik magát az érdekeltséget és a pénzt.
Igen, volt egy érdekes közös élményünk még jó pár évvel ezelőtt az egyik cégnél, akik éppen azon ügyködtek, hogy hogyan újítsák meg magukat, ezért megbíztak minket szervezetfejlesztőként, de a másik oldalról pedig mindenhol igyekeztek költséget megtakarítani. És ennek volt egy ilyen érdekes jelenet, amit hadd osszak meg a hallgatókkal, amikor is azt a döntést hozták, hogy hétvégén tartsuk az egyik programot, ami igen ritka, hogy egy mondjuk teljes céget érintő workshopot szombati napra tegyenek, hiszen azért ugye ez munkaidőn kívüli történet, de azt mondtuk, hogy részünkről, hogyha megfelelő kommunikációval meg tudjuk támogatni támogatni, akkor rendben van. Azonban gyorsan ekkor az ügyvezetés bedobott egy olyan ötletet, hogy rendben, de az ebédet azt majd azért mindenki magának fizesse, hogyha lehetséges, mert azért az, arról itt nincs szó, hogy még ezt így finanszírozzuk. Nyilván, amikor mi megtettük a megfelelő lépéseket, és nem hagytuk, hogy a résztvevőknek kelljen ezt saját maguk megfinanszírozni, de milyen érdekes ilyen kifacsart helyzet volt az, hogy valójában pluszt kérünk az emberektől, és ott spórolunk, ahol igazából a leglátványosabb, és igazából a leginkább a saját céljaink, a megújulás és a bevonás ellen szolgálnak, úgyhogy erről mindig mosolyogva emlékszünk vissza, hogy bizony néha az ember irracionális ilyen szakaszokban, és szerintem hálás lehet azóta is ez a cég és ez a vezetés, hogy ezt nem hagytuk, hogy egy ilyen rossz szájézű program legyen belőle, egy ilyen apróság miatt.
Igen, és talán még egy példa, ami számunkra is nagyon meglepő volt, hogy egy csúcs technológiával dolgozó egyedi gépgyártó cég, nyilván a nevét azt most nem fogjuk mondani, mert az nem fontos a példánk szempontjából. Ők éveken át az alapító tulajdonosuktól, a német tulajdonostól kapták a megrendeléseket, és a német tulajdonos mindig kevesebb és kevesebb munkát tudott neki hozni. És ők egyszerűen annyira bealudtak ebben a helyzetbe, hogy nem szereztek munkát maguknak, és eljött az a helyzet, amikor a bank fel akarta függeszteni az ő finanszírozásukat. Az volt ez a pillanat, amikor megértették, hogy már nekik évekkel ezelőtt el kellett volna kezdeni kiépíteni értékesítést, kereskedelmet, marketinget, weboldalt és egy csomó olyan dolgot, ami ahhoz kell, hogy üzletileg ők stabilan működhessenek. Ennek kapcsán kiderült az is természetesen, hogy nem csak az üzleti dolgokkal van a baj, hiszen a fejlesztésekben, a költségekben, a selejtben és mindenben ők úgy gazdálkodtak, mint egy gyártó egység, nem számított mi mibe kerül, mint talán a rendszerváltás előtt. Fontos az, hogy meglegyen. Hát, ha csúszunk vele, az sem olyan nagy baj, hiszen mi egy gyár vagyunk. És mikor megértették, hogy az ő életben maradásuknak az a feltétele, hogy üzletileg is, szakmailag is, emberileg is piacképes, versenyképesek legyenek és fejlődjenek, akkor egy egészen új gondolatsor indult be. A kérdés ezek után az volt, mit kell tennünk azért, hogy megéljünk, és nem az volt, hogy miért nem adnak nekünk a német tulajdonosok több munkát.
Ez egy nagyon jó példa, és ha már behoztad ezt az üzleti szakmai emberit, akkor egy picit azért menjünk tovább ezen a szakmai ágon, mert ugye az üzletiről elkezdtünk beszélni, hogy mégis mi az elöregedésnek a jellemző, és már picit pedzegettük a szakmai emberit is, de azért szerintem még van egy pár jellemző. Például a szakmainál behoznám ezt, hogy figyelünk-e a versenytársainkra, és figyeljük-e egyáltalán a piaci igényt és az ügyfeleink igényeit, egyáltalán a piacon megfigyelhető mozgást, hogy mi történik ott. Akár az előrejelzések szintjén is, de legalább minimum a jelen szintjén, hogy most éppen mi van kint a piacon, vagy éppen begubózunk, és ugye az enervált szervezetnél inkább ez az igaz, hogy befelé figyelünk, és sokszor a termék fejlesztése, újabb verzióknak, a valódi újabb verzióknak a kialakítása, ez nem történik meg, maximum átcsomagolják, kicsit áthangszeredik a terméket, és ilyenkor én azt látom, hogy a szervezetben dolgozó munkatársakra is ez kifejezetten ráül ez a hangulat. Tehát, hogy mi ugyanezt csináltuk 15 éve is, most is ugyanezt csináljuk, én már itt úgyse fogok semmi újat látni, és belekényelmesednek, illetve belefáradnak, én azt gondolom ebbe az állapotba, tehát elvesztik azt a nézőpontjukat, perspektívájukat, hogy egyáltalán itt érdemes lenne újító, javító ötleteket behozni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes folyamat szerintem.
Igen, itt a Helga gondolatát tovább véve, hogy az emberi dolgok miként mutatják a változás szükségességét, hogy általában az ilyen enervált szervezetek nem alkalmaznak fiatalokat, nem kapcsolódnak egyetemekhez, nem mentorálnak fiatalokat, nem vesznek részt diplomamunkák konzultációjába, ők úgy gondolják, hogy eddig is megvoltak enélkül, és ezek után is meg lesznek. Ebből természetesen következik, hogy mind marketingben, mind IT-ban, mind egy csomó olyan média elemben, ami már a munka természetes része, a hétköznapok része, attól ők elzárkoznak. Ők úgy gondolják, hogy jó volt eddig, jó, eddig így is, hát akkor minek változtatni ezen. És ez a fajta megöregedés, ami már az életkorban is látszik, ez ráhat az egész működésükre, a mozgásukra, a sebességükre. Egy érdekes dolog, hogy például kik ülnek a kávézókban, illetve a fénymásolók mellett kik azok, akik beszélgetnek, általában azonos korosztályú idős emberek. És amikor az ember végigmegy a folyosón, látja, hogy fiatalok igazán nincsenek is. Nem az, hogy vezetőként nem válhatnak, hanem nincsenek is igazán a cégnél. Ez egy biztos jele annak, hogy a cég energiát veszít.
Igen, és erre csatlakoznék rá, hogy egyébként kicsit még a korosztálytól függetlenül is, mert most pont egy olyan ügyfelünk van, aki egy elég speciális iparágban dolgozik, és nagyon fiatalokkal kezdi feltölteni a munkákat és a pozíciókat. Tehát egy olyan cégről beszélünk, aki egy elég speciális iparágban dolgozik, és elég fiatalon már az egyetemekről bevonza az új embereket, és így 10-15 évet dolgoznak nála úgy munkatársak, hogy alapvetően folyamatosan csak a belső tudásmenedzsmentre építenek. A belső tudásmenedzsment alatt pedig azt értjük, hogy nem konferenciákon való résztvétellel, vagy akár megmutatva magukat, és ők előadva próbálják igazából építeni magukat, hanem kifejezetten minden pozícióra, minden tudásmegosztásra a belső erőforrásokon támaszkodnak. Ez ugye azt tudja okozni, hogy kialakul egy érdekes hiedelem, ahogy ennél a cégnél is kialakult, hogy hát nálunk kívülről nem lehet behozni embert, mert olyan speciális a szaktudásunk, olyan speciálisak vagyunk mi, a termékünk, a felépítésünk, az elveink, hogy lehetetlen, és be is vagyunk szorulva ezáltal ugye a belső lehetőségeinkbe. Na most ez az a hiedelem, ami alapvetően szerintem egy nagyon káros hiedelem így a szervezetben. Sokszor önigazolnak is, mert amint behoznak valakit, akkor lásd, fél egy év múlva elmegy, igen, mert már olyan zárt a közösség. Olyan szinten nem tudnak nyitni az új emberek felé, mert egy veszélyforrás, egy más működés, és nem szokták meg, hogy nyitni kellene felé, hogy valóban nem tartja meg a szervezet az embereket, hanem igazából kipörögnek. Na hát egy ilyen típusú szervezet jutott most éppen eszembe, és én azt gondolom, hogy ez egy nagy kelepce, ugyanis bármilyen speciális is a tudás, pont ennél a cégnél nekünk nagy sikerélményünk volt, hogy projektmenedzsment iroda vezetésre sikerült egy olyan teljesen normál, jól felépített beléptetési folyamattal, vagy kiválasztási folyamattal beépíteni egy új munkatársat, aki teljesen, akár még azt is mondhatom, hogy más iparágból érkezett, de biztos, hogy nem volt teljesen hasonszőrű, mint ezeknek a cégnek a munkavállalói, és mégis abszolút energiát hozott, abszolút más nézőpontot, és beváltotta a reményeket. Tehát volt már végre egy sikersztoriuk, egy új hiedelem érkezett, és a vezetés eddig is sejtette, de most már a munkatársak is meg tudták erősíteni, hogy valóban lehet ide kívülről is érkezni. Akkor most érjünk át arra a részre, hogy hogyan is lehet igazából a változási képességet növelni a szervezetnél, hiszen sok példát elmondunk, hogy mik a hibák, de azért fontos lenne egy kicsit, egy néhány tippet osszunk meg szerintem most a hallgatókkal, hogy hogyan lehet ezt növelni.
Igen, talán a kiindulási pont az az, hogy változás akkor történik, amikor a szervezet kulcsemberei, a kritikus tömeg tényleg eldönti azt, hogy változásra van szükség. Egészen addig, amíg az igen-de beszélgetés folyik arról, hogy kell-e valamit tennünk, addig nem történik változás. Az első lépés az az, hogy meg kell növelni a változás iránti igényt. Meg kell növelni a közös elégedetlenséget, és ezt valamilyen módon csatornázni kell. Ezt különböző szervezetvezetési módszerek, technikák, módszerek vannak a cég nagyságától függően. Amikor már megtörténik ez, hogy rábólintanak arra, hogy szükséges egy ilyen változás, akkor a következő lépésben nagyon fontos, hogy értékeljük a jelenlegi helyzetünket, hogy hol vagyunk és hova szeretnénk eljutni. És itt minél szélesebb kör bevonásával, a fiataloktól az idősekig kell, hogy itt bevonjunk embereket, és ehhez szintén a szervezetési módszerek, eszközök és ennek a projekttervezése is nagyon fontos. Kell, hogy legyen a változáshoz egy csapat, amely képes arra, hogy ezt az egész változást összefogja.
Igen, most hirtelen nagyon sok tippet megosztottál, de azért egyre-egyre még vissza-vissza térnék, azért is, mert ezek ilyen könnyed mondatoknak hangzanak szerintem, de valójában elképesztő mennyiségű munka és fókusz van mögötte, tehát például akár a legutolsónál maradva, hogy kell, hogy legyen egy csapat. Ami szerintem egy ilyen tipikus hiba szokott lenni, hogy ez a csapat, ez mondjuk úgy, hogy a menedzsment, mert hogy ez egy presztízs, hogy a változást a menedzsmentnek kell támogatnia. Ez szerintem így is van, hogy a menedzsmentnek kell támogatni, és nyilván egy változás akkor lehet sikeres, minden nemű menedzsment szakkönyv leírja, hogyha a felsővezetői támogatást élvezünk. De a felsővezetői támogatás élvezése az számomra, és tudom, hogy számunkra nem egyenlő azzal, hogy ők viszik operatív szinten is a változást, csak és kizárólag. Kell, hogy képviseltesse a menedzsment magát ebben a csapatban, de ami a mi módszerünk és javaslatunk, az egyértelműen az, hogy a szervezet különböző szintjeiről és különböző nézőpontokból megvilágítva álljon össze ez a csapat. Ez sokszor azt jelenti, hogy tényleg akár az egyik legjuniorabb, a szervezet szempontjából legjuniorabb csapattag is bekerülhet. Ez lehet a saját életkorára vonatkozó junioritás is, de lehet az is, hogy egyszerűen csak kevés ideje van a szervezetnél, és ugyanúgy a egyik legszeniorabb is bekerülhet, mert ez a heterogenitás, ez nagyon sokban tudja segíteni azt, hogy mi a szervezetet le tudjuk képezni. A másik nehézség az, hogy nem férhet bele mindenki, akinek mondjuk a pozíciója indokolná, mert mondjuk van egy 40-50 fős középvezetői körünk, hát biztos, hogy nem 40-50 fős akkor ez a csapat, aki a változási csapat. Mi ez esetben is, persze a későbbiekben megadva a tájékoztatást a bővebb köröknek, de továbbra is a 10 fő alatti létszámokban szoktunk gondolkozni, és ez már egy nagy változás, hogy akkor most most nem a névjegyek alapján, nem a pozíció leírások alapján választjuk ki a változási csapatot? Én azt gondolom, hogy ez már egy szemléletváltás szokott lenni. Úgyhogy ez érdekes nézőpontot szokott behozni maga a változási folyamat is a menedzsment számára.
Hát igen, ahogy ezt a Helga elmondta, hogy kell, hogy legyen egy jó csapat, egy jól együttműködő csapat, de ha nincsen benne mindenki a változásban, akkor különös gondot kell fordítani a kommunikációra, mert hogyha egy kis szűk csapat megy elől, és a többiek nem tudják, hogy mi történik és miért történik, akkor ők inkább ellenállóvá és nem támogatóvá válnak. Ezért fontos a kommunikációnak egy nagyon egyszerű, világos kifejezése, valamilyen közös módszer, vagy valamilyen közös csatorna, mindenki ugyanazt, ugyanakkor és minél gyorsabban hallja. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor egy csomó pletyka fog elindulni, és a pletyka nem ott segíti ezt a változást, hanem inkább visszafordítja, mert az rontja majd a viszonyokat, feltételezésre épít. Tehát a kommunikáció változásnak az alapja, mint hogy a háborúnak is az alapja a pénz. Itt is erről van szó.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a kommunikációs rész ez megint egy olyan, amit így elmondva nagyon könnyed. Persze tudjuk, hogy a kommunikációra figyelni kell, mégis minden egyes helyzetben az a tapasztalat, hogy még mindig nem volt elég, és már előbb belefárad a kommunikációt indító változási csapat, és úgy érzik, hogy már túl sokat adtunk, és a csapból is a változás folyik, holott a másik oldalon még mindig pletykákkal és hiedelmekkel töltik ki, és részinformációkból dolgoznak. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy itt a csatornákon túl még az lehet egy fontos, hogy mennyire tudunk adott esetben, mint változási csapat, és akár, hogyha külső szakértőként ugye magunkra gondolunk, akkor mint külső szakértők úgy beépülni a szervezetbe, hogy azok a pletykák a lehető legkorábban eljussanak hozzánk. Akármilyen furán is hangzik ezt mondani, hogy pletykákat akarunk hallgatni, de igenis tudni akarjuk, hogy hol ment félre, hol van a hiányérzet. Igazából így kell ezeket a pletykákat, én azt gondolom, egy ilyen helyzetbe felfogni, és nem úgy, hogy tilos, hogy pletykáljunk, mert minden, amit tiltunk, az főleg egy ilyen változási és fenyegetettségérzettel teli helyzetben, hiszen a változásnál ez gyakran megjelenik az emberekben egyéni szinten, az még inkább ugye rossz szeleket fúj, és sokszor egyébként mi ebben tudunk szerintem jól segíteni, hogy nem is tudják hirtelen a munkatársak, hogy akkor most már felvettek ide minket, mint munkavállalók, vagy hogy vagyunk itt, de nem is érdekli őket egy idő után, hanem inkább az jelenik meg, hogy na neked elmondom, és akkor jönnek ezek az információk, visszajelzések, amiket nyilván okosan is nem felhangosítva feltétlenül, de megfelelően kezelve kell tudnunk menedzselni. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes, ez a kommunikációs rész, amit behoztál.
És akkor talán még a kommunikációról még egy fontos dolog, ami szintén nagyon egyszerűnek, szinte triviálisnak hangzik, mégsem történik meg, az a kétirányú kommunikáció. Mert ilyenkor, amikor van egy változási csapat, ők elmondják, hogy mit fogunk csinálni és mi fog történni, nem nagyon figyelnek arra, hogy akik szintén ülnek ezen a változási hajón, ők mit gondolnak mindenről, és közben nem tesszük fel azt a kérdést, hogy ti hogy látjátok, hogy haladunk, mire van szükségetek, többet vagy kevesebbet, túl gyorsan haladunk, vagy túl lassan, mit kéne még megváltoztatnunk, hanem egyirányú kommunikációban elmondjuk, hogy mi fog történni. Önmagában ez is a változás ellen hat. És van még egy fontos tapasztalatunk a szinergiában, az pedig az, hogy ha az emberek előle egy folyamatot látnak, és nem egy hirtelen fellángolás, hogy az elején mindenki nagyon nekiindul egy változásnak, majd szép lassan az energiák elvesznek, azaz ez azt jelenti, hogy minden esetben javaslunk rendszeres időközi találkozókat a változási csapat és az egész szervezet közt, mert én tudom, hogy mondjuk havonta lesz egy olyan megbeszélés, ahol én elmondhatom és kérdezhetek, és a következő hónapban ez megint meg fog történni, akkor nyugodt leszek afelől, hogy egy folyamatban vagyunk, és nem egy egyszeri fellángolásban.
Igen, ez is egy nagyon jó nézőpont, és eszembe jutott róla egy újabb, amit mi megint csak triviálisnak kezelünk, de a gyakorlatban nem könnyű megvalósítani. Ez a sebtapasz analógiánk, hogy miként is érdemes egy változást kezelni, és ugye van egy alapmondás, hogy persze tervezetten, szervezetten, megfontoltan. De ezzel ellentétben mi azért szoktuk behozni ezt a nézőpontot is, és utána a folyamatot is úgy felpörgetni, hogy valójában, mint a sebtapaszt, ugye minél gyorsabban távolítsuk el, tartja a mondás, akkor annál kevésbé fáj. Hát valójában a változás is így működik. Tehát, hogy ez, amit mondtál, kicsit behívta bennem, hogy ha havonta mondjuk elképzelem ezeket a találkozókat, akkor ez vajon egy dinamikus változás, vagy egy lassított változás. Ugye pont emiatt egyébként a kommunikáció ritmusát is érdemes ez alapján megválasztani. Mondjuk egy nyugalmi időszakban már igen, a havi rendszeresség az hozhatja ezt. De amikor ez intenzív elején való felpörgés van, akkor igen, bizony kapacitásokat, erőforrásokat rá kell szánnunk, hogy akár heti, két heti alkalommal legyen kisebb, nagyobb időtartamban, de olyan kommunikációs felület, sokszor jelenléti megbeszélések halmaza, ami ugye ilyenkor COVID után, és legalább a fél időt home office-ban töltve, amúgy is egy más üzenetet hordoz a szervezet számára, hogy akkor itt tényleg nézzünk most egymás szemébe, és így vigyük végig. Tehát ilyenkor azért érdemes ezt is jól megválasztani, és nem túlzottan elhúzni a változást, mert a megfontoltság és a hibázástól való félelem nyilvánvalóan mindenkiben ott van, bennünk is ott van egyébként, én azt gondolom, lehetünk őszinték tanácsadóként, hogy hova vezetjük és segítjük azt a szervezetet, de az elhúzás, elnyújtás és ezt a kifárasztást tudja hozni, amit te is mondtál, hogy lelassul, belefáradunk, nem is tudjuk, hogy még tart, és így kérdezik egymástól összenézve az emberek a menzán, hogy még tart a változás, vagy már túl vagyunk rajta, te már érzed? Jaj, de hogy érzem, hát annyiszor megálltak már a változások, biztos ez is megállt. Nem, csak éppen túl lassúak voltunk, éppen túl óvatosak voltunk, és éppenséggel nem vállaltuk be azt az üzenetet, hogy most egy két hétig nem fogtok semmit hallani, mert háttérben dolgozunk, de utána folytatjuk, és itt tartunk, és beszámolunk akár arról, hogy mi az, amit már sikerült, és mi az, amit mondjuk még nem sikerült eldöntenünk. És elindítanunk.
Igen, itt nagyon fontos az őszinteség, hogy akár azt is lássuk, hogy mi az, amit nem sikerült, vagy amit lassabban, vagy úgy gondoltuk, hogy másképp kellene csinálni, és közben megváltoztattuk, mert ettől válik az egész folyamat hitelessé. Még egy kérdés, ami az időzítéshez kapcsolatos, mikor mi megkérdezzük általában a menedzsmentet, hogy mennyi idő kell majd ez a változáshoz, minél kisebb egy változás támogatottsága, annál hosszabb időt mondanak. És az a tapasztalatunk, hogy ezt a Helga is elmondta, hogyha lassú a változás, akkor az emberek úgy gondolják, hogy a változás elhalt. Sokkal gyorsabban kell tenni, mint azt az emberek várják. Mert hogyha gyorsabban történik a változás, akkor azt mondják, hogy ó, milyen jó, azt hittem, hogy ez lassabban fog menni. De ha lassabban történik, akkor ez őket igazán visszaveti ebben a változásban. Minél nagyobb a szervezet, annál hosszabb időt szoktak mondani. Mi pedig azt gondoljuk, hogy nincsen összefüggés ebben, hiszen egy nagy szervezetben sok ember dolgozik, sok ember dolgozhat a változásban is. Egy kis szervezetnél kisebb változásokra van szükség, kevesebben is vannak hozzá. Nem igaz az állítás, hogy nagy szervezet, nagy változása, az sok idő kell.
Igen, ugye főleg a beindításához, vagy az első lendület megadásához, ugyanis akkor kell tényleg, mint egy szikla odébb gördítésében is hirtelen beletenni azt a mozgási energiát, és azt szoktuk igazából, én azt gondolom, hogy mi a változási csapattal belehozni ilyenkor a szervezetben. És hogyha visszatérünk a változási képesség növeléséhez, akkor én azt gondolom, hogy ez egy fontos ismérve, hogy hogyan lehet növelni, hogy bizony akár erőforrás terv szintén, akár működés szintén megvannak arra a rutinjaink vagy szokásaink, hogy hogyan tudjuk hirtelen felpörgetni a saját működésünkre vonatkoztatva, és nem csak az üzleti reakciókban, hanem a saját működésünkre vonatkoztatva is azt, hogy mi most gyorsan tudjunk egy új fokozatra kapcsolni, és ezáltal akkor a változást ne elszenvedjük és elnyújtsuk, hanem valójában akár vállalva annak a kockázatát, hogy bizony egy-két dolog lehet, hogy nem legtökéletesebben fog alakulni, de még mindig, és akkor ezt szoktuk mondani én talán egy ilyen megnyugtató gondolatként a menedzsmentnek, hogy indítsuk el, legyen benne tapasztalatunk, legyen egy 80%-os verziónk, amit ráengedünk azzal az üzenettel a szervezetre, hogy tudjuk, hogy nem a végleges. Gyertek, próbáljuk ki, mint egy termékfejlesztésnél, és gyertek, próbáljuk ki, legyen valódi tapasztalatunk vele, hogy milyen ebben a működésben lenni, na és utána veletek közösen szeretnénk ezt finom hangolni, hogy meglegyen ez a 20%, nem pedig a háttérben még 100%-ig kicsiszolgatni a kis gyémántunkat, és majd egyszer, amikor már elavult és unalmas, és már rég nem hisz benne senki, hogy ez a változás valahogy be is fog következtetni, akkor rá indítani a szervezetre ezt a 100%-os verziót. Ez szerintünk egy rossz stratégia, és egyébként, ami ebből a nagy tanulság szokott lenni, az pont ez a 80%-os készültségi állapot tanulság a menedzsment számára, és a hibázás megengedése.
Így van, és itt, amikor együtt dolgozunk egy céggel, aki a változásba belevág, már akkor elültetjük azt a gondolatot, hogy a változás nem egy egyszeri akció, hanem egy folyamattá kell, hogy váljon. Tehát azt a kérdést tesszük föl, hogy mit kell tennünk most a változás közben, hogy a későbbiben ne ilyen egyszeri akciókra legyen szükség, hanem mint egy öntanuló, önváltozó szervezet kézbe tudjuk tartani a változásokat, és ne ilyen egyszerű hórukokkal történjenek meg ezek a dolgok, mert számunkra egy szervezet hosszú távú energiaszintjének és fiatalságának az a garanciája, hogyha nap mint nap képesek vagyunk apró kicsi változásokkal komoly változásokat elérni hosszú távon.
Igen, és ez sok-sok tipp megosztása után talán lehet, hogy ez is vezet minket kicsit már a végszó felé ebben a podcastben, ugyanis amit megpedzegettél, az már ugye a másik szint, amikor mi egyébként folyamat szinten is átgondoljuk, hogy egyébként hogyan is kell kezelni a változási feladatainkat, a változási projektjeinket, és hogy hogy történik akár egy ilyen változásnak a projekt és program menedzsmentje, és hogy miért is fontos ezt a témát majd behozni, erről majd a következő podcastben érdemes beszélnünk. Most azt gondolom, hogy ha csak valaki ezt így végighallgatta, és kijegyzetelte magának ezeket a tippeket, gyűjteményeket, vagy akár az elején az önfelismerést is segítő jellemzőket, akkor már eléggé elgondolkodtuk a hallgatókat arról, hogy mik is azok, amik most arra a szervezetre válnak, akinél éppen felmerül ez a kérdés. Úgyhogy én nagyon köszönöm neked is rán ezt a beszélgetést. Nem tudom, hogy neked még így zárszóként van-e bármi, amit így üzennél?
Igen, nekem is van, hogy én is nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, és már régóta dolgozunk együtt, de ezek a megbeszélések is, podcastok is, minket is közelebb hoznak egymáshoz, hogy még jobban megértsük, hogy mi is történik.
Köszönjük szépen! Köszönjük.